Az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni két verset, és ez lenne a mai Isten tiszteletünk középpontjában, a második és negyedik verset. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Eddig Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Ha szeret, sebezhető vagy. Szeress bármit, és egészen biztosra veheted, hogy megszakad a szíved, de legalábbis komoly sebeket kap. Ha meg akarod őrizni érintetlenül a szíved, akkor ne add oda senkinek, még egy állatnak sem. Óvatosan, gondosan bugyoláld be mindenféle kedvtelésbe, hóbortba. Kerülj minden kötődést, minden elkötelezettséget. Zárd be önzésed ládikójába. De ott, a koporsóban, azon a sötét, biztonságos, füllett éjszakán a szíved elváltozik majd. Nem fog összetörni, nem. Törhetetlen lesz. Áthatolhatatlan, megválthatatlan szív lesz belőle. Ha szeret, sebezhető vagy. Sebezhető. Ha nem akarsz sebeket kapni, akkor zárd a szíved önzésed ládikójába. Óvd meg az életedet és a szívedet, hogy ne történjen veled semmi, ami fájdalmas. Ha szeret, sebezhető vagy. Írja C.S. Lewis, talán sokunk által ismert angol író, keresztény író, irodalomtörténész. Valamit megértett, és valamire rádöbbent. Talán itt a gyülekezetben, egy keresztény gyülekezetben olyan sokszor beszélünk a szeretet fontosságáról, és ez már nem is cseng, és nem is hangzik újdonságképpen nekünk, nem? Mondhatni nyugodtan, hogy a szeretet az nekünk, keresztény embereknek a munkaeszközünk. Ezzel bánunk, ezzel közelítünk emberekhez, világhoz, feladatokhoz, nehézségekhez, problémákhoz, nem? Hát ezek vagyunk mi. Krisztust hívő emberek, a szeretet hírnökei. Olyan sokszor beszélünk erről, olyan sokszor elhangzik, olyan sokszor bíztatjuk egymást a szeretet fontosságára, milyen nagy szavak ezek, milyen magasztos szó. És olyan ritkán beszélünk arról, hogy ha szeret, ha képes vagy szeretni, akkor sebezhető vagy. Annyira tetszik ez a szó, amit használ, hogy kerülj minden kötődést, kerülj minden emberi kapcsolatot. Kerülj minden nehézséget, kerülj minden kihívást, na akkor nem fog sérülni a szíved. Ha szeret, akkor sebezhető vagy. Igen, most erre nyugodtan mondhatná bárki, hogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen ezt a nagy bátorítást, tiszteletes úr. Köszönjük szépen ezt az erővel való feltöltést. Mert sajnos akkor, ha ez így van, akkor nem is olyan jó dolog szeretni. Akkor miért beszélünk mi mégis állandóan mindig erről a szeretetről? Igen, ha szeretsz, akkor sebezhető vagy. Ki ígért olyan életet neked, amelyben nem lesznek sebek, amelyben nem lesznek kihívások és nehézségek, fájdalmak és gyötrelmek? Mert lehet, hogy néha oda vetemedett az egyház és az ige hirdetője, hogy ilyenekkel csábítgatta az embereket. Vagy lehet, hogy nem is mondta ezt neked senki, de valami miatt mégis így gondolod, így érted, így érzed. Ha szeret, sebezhető vagy. És ez nem egy jó üzenet. Ez nem egy jó dolog, erre nem jó rádöbbenni, ezt nem jó megérteni. Egy nagy kérdés, egy nagy gondolat bánt engemet, hogy mit kezdjünk ezzel a tudásunkkal most. Hogyha elmerjük hinni azt, amit Louis írt, már pedig valószínű így van, akkor most mit kezdjünk ezzel? Testvérek, hogyha ennyi lenne most az üzenet, a mondani való, az Isten igéje számotokra, akkor kár volt eljönni ide, valóban. Mert bár egy nagyon mély és az emberi élet egyik legfontosabb titka van leírva ezekben a szavakban, amit idéztem, mégis ez lenyom, ez leterhel, ez súlyt tesz ránk, súlyt helyez ránk. Hogyan lépjünk tovább? Van-e tovább lépés? Vagy el kell fogadnunk, hogy sebzetten kell, hogy a napjaink, az életünk teljen. Van-e folytatás a testvérek ennek a gondolatnak? Mert ha nincs, akkor kár volt idejönni. Hadd mondjam el azt az örömhírt, azt az örömüzenetet, amit most Isten a szívemre helyezett, hogy nem jöttél hiába ide. Nem jöttél hiába ide, te, aki talán már annyi sebtől vérzel, mert mertél szeretni, mert mertél ember lenni az ember társadnak. Nem jöttél ide hiába, hogyha már azon gondolkodsz, még akkor sem, hogyha azon gondolkodsz, hogy nincs értelme szeretni, mert nem annak áll ebben a világban a zászló, aki szeret. Akkor is volt értelme, hogy eljöttél, mert örömüzenetet adok a számodra, amit én is kaptam az én Uramtól. Mert az emberi élet nagy kérdése az nem az, hogy hogy kerüljük el a sebeket, és hogy kerüljük el a nehézségeket, hanem az, hogy hogyan tudjuk ezeket beépíteni az életünkbe. Talán emlékeznek még a testvérek, nem is olyan régen, pár héttel vagy hónappal ezelőtt mondtam a paraszt és a szamár történetét. Rémlik valami belőle? Paraszt és a szamár története. Hadd idézzem föl, mert annyira ide akar jönni, hogy nem elég, ha csak utalunk rá. Arról szólt ez a kis történet, hogy a paraszt szamara beleesett a kútba. A paraszt járkál körbe-körbe a kút körül, és gondolkozik, hogy most mit csináljak, hogyan húzzam ki. Aztán, amikor semmi használható ötlet nem jut az eszébe, akkor hoz egy döntést. A kutat is rég be akartam már tömni, a szamár is öreg volt már, nincs értelme kihúzni. Áthívta a szomszédait, adott a kezükbe egy lapátot, azok jöttek örömmel, végre történik valami, végre egy kicsit a hétköznapi szürkeségből kitörhetünk, szamarat fogunk útba temetni. Na ezt aztán majd mesélhetjük. Jöttek is tehát a szomszédok, nekiálltak, és kezdték belapátolni a kutat, kezdték eltemetni a szamarat. A szamár, amikor megértette, hogy miről van szó, akkor keservesen kezdett bömbölni, kiáltani, aztán egyszer csak néma csönd lett. Senki nem értette, hogy mi van. Letekintettek a kútba, és valami nagyon érdekeset láttak. Minden egyes ledobott lapát föld után a szamár megrázta magát, lerázta magáról a földet, a lába alá döngölte, és minden egyes ledobott lapáttal egy lapátnyit magasabbra került. Egyszer csak azt vették észre, hogy a szamár eléri a kút peremét, peckesen ugrik egyet és elsétál. És mi még azt mondjuk, hogy a szamár buta állat, igaz? Mit csinált ez a szamár? Azt, amit nekünk embereknek is tennünk kell. Pontosan ugyanazt tette, amire most bennünket meg akar tanítani az Isten ezen a délelőttön. Arra, hogy ne a sebeket próbáld elkerülni. Ne spórolj a szereteteden, még akkor se, hogyha sebeket kapsz. Hanem tanuld meg ezeket beleépíteni az életedbe. Mert erről szól az ember létünk. Erről szól. Hogy mindaz, ami ér bennünket, legyen az rossz, legyen az jó, legyen az már rég hőn vágyott dolog, legyen az meglepetés, legyen az egészség, legyen az betegség. Építsd bele az életedbe, és legyél több általa. És ne siránkozz, hogy már megint milyen nehézségeid vannak. Hanem legyél többé ezáltal. Minden seb, amit kapsz, és kapunk az életben, az arra szolgál, és azért van, hogy azáltal talán csak egy lapátnyit is, de feljebb kerülj. És milyen érdekes az emberi gondolkodás, nem? Mert mi pont fordítva gondoljuk, hogy minden seb, minden nyomorúság, minden nehézség, minden szenvedés, az csak azért van, hogy bennünket lenyomjon, hogy összetörjön, hogy megroppantson, azért büntet bennünket az Isten, vagy, ami még érdekesebb, azért próbál bennünket betegséggel, nehézséggel. Ott egyáltalán nem erről van szó. Minden, ami veled történik az életben, azért történik, hogy ezt megtanulsz beépíteni, és azáltal egyre-egyre magasabbra jutni. Egyre-egyre magasabbra. Egyre-egyre többet értve és többet látva a világból. Egyre-egyre magasabbra, míg végül már azt fogod tapasztalni, hogy egy hegy tetején állsz, egy hegy tetején is körbenézel, és alattad és körülötted ott van az életed, visszatekintve rá, felidézel dolgokat, eseményeket, amik veled történtek, és azt látod majd, hogy nem pusztított el az élet. Azt látod majd erről a magaslatról letekintve, hogy megmaradtál, hogy megőriztettél. Azt látod majd, hogy minden egyes nyomorúság, ami ért eddig téged, az ahhoz kellett, hogy eljuss a hegyre, hogy közelebb kerülj az Istenhez, hogy több legyél. Milyen fantasztikus elhivatásunk van nekünk, nem? Milyen fantasztikus élet célunk van nekünk. Igaz bár a mondat, hogy ha szeret, sebezhető vagy, de még igazabb az a mondat, amit másodjára olvastam föl, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Föl szoktam tenni a kérdést, testvérek, a hittanosoknak, vagy a kicsit nagyobbaknak, már konfirmandusoknak, hogy te szeretsz-e a vesztes oldalhoz tartozni? Szeretsz-e a vesztesek oldalán lenni? Teljesen mindegy, hogy most milyen kontextusban, vagy összefüggésben, csak így egyszerűen szeretsz-e vesztes lenni, és most egy nagyon meglepő dolgot fogok mondani, senki nem akar vesztes lenni. Mindenki győztes akar lenni. És ha most téged megkérdeznélek, hogy melyik oldalon akarsz állni, a vesztesek vagy a győztesek oldalán, mit válaszolnál erre? Nem akarom szádba adni a szót, de úgy sejtem, hogy talán te is győztes akarnál lenni. Én egészen bizonyosan. A vesztes oldalon akarsz állni, vagy a győztes oldalon? Mert valami hihetetlen ajándék van ebben a felolvasott igében. Azt mondja nekünk János apostol, ha hiszel, akkor a győztes oldalon állsz. Mert minden, ami Istentől született, az legyőzi ezt a világot. Minden. És ez a győzelem, ami hitünk mondja, ami hitünk. Ha a győztes oldalra vágysz, ha úgy akarsz majd egyszer eltávozni ebből az ember világból, hogy azt mondhatod, és azt mondhatod, hogy győztes voltam egész életemben, akkor tudd, hogy ez nem valami elérhetetlen, valami kiváltságosoknak járó ajándék. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, és ő Istentől jött ide ebbe a világba, az a győztes oldalon áll. Ennyi. És nincs több kisbetűs jegyzet, nincsenek becsillagozott értelmező gondolatok a lap alján kisbetűvel, hogy alig tud elolvasni, nincs. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten maga volt, az a győztes oldalon áll, és ennyi. Aki hiszi, mert hitről van szó, mert a mi hitünkről van szó, mert ez az a hit, ami legyőzte ezt a világot. Nem le fogja győzni, ez olyan érdekes. Nem majd akkor fog győzedelmeskedni, ha majd mi oda tesszük magunkat, és erőnket megfeszítve küzdünk és harcolunk, nem. Ez a hit már legyőzte ezt a világot. És nekünk csak annyit kell dönteni, hogy a győztes oldalra állunk, vagy a vesztes oldalra. A győzelmet nem mi fogjuk elérni, a győzelem készen van. Milyen érdekes, ugye? Nem az a kérdés, hogy vajon győzni fogunk-e, hogy vajon az Isten igazsága és szeretete győzni fog ebben a világban általunk. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan éljük meg a hétköznapjainkba azt, hogy győztesek vagyunk. Mert hogy győztes vagy, az nem kérdés. A kérdés az, hogyan éld meg. Abban az életben és abban a valóságban, ahol most éppen vagy. Hogyan élheted meg a győztes voltodat? Pontosan ezen gondolkozok folyamatosan, amikor eszembe jut például a januárba beadott pályázatunk ügye. Ugye, aki pályázik, az szeretne győztes lenni. Értelemszerűen azért is pályázik valaki, hogy győzzön. Na és mi van akkor, hogyha nem győzünk? Vagy pontosabban, hadd mondjam így, nem győz a pályázatunk. Hogy mi van vele, azt nem tudom, még mindig nem tudom. Lassan egy éve, és még nem tudom, hogy beadtuk. Nem is ez a kérdés. Azon szoktam gondolkozni, hogy vajon mitől lesz győztes a mi pályázatunk? Mitől fogjuk mi győztesnek tekinteni magunkat? Attól, hogy könnyör adományként kapunk a nagy Európai Uniótól pár millió forintot, és akkor azt mondjuk, hogy győztünk, és győztesek vagyunk, de csak akkor, ha nyerünk, vagy pedig akkor leszünk győztesek, ha azt mondjuk, nem nyertünk, se baj. Majd felújítjuk mi a templomot magunknak. Olyan, ami templomunk állapota, az az Európai Unió nagy kegyétől függ. Vajon attól leszünk mi győztesek, hogyha kisegítenek bennünket? Na, ebbe egész biztos vagyok, hogy nem. És ezért van az, hogy persze érdekel, mi lesz majd a pályázat eredménye, de én győztesen akarok kikerülni ebből. Sőt, már most elmerem mondani, hogy már győztesek is vagyunk. Győztesek is vagyunk, mert maga a pályázat elkészítése idején is valami nagyon nagy dolgot tapasztalhattunk meg a presbitérium részéről. Mert mindenki beleadott valamennyit. Így adtuk össze ennek a pályázatnak a költségeit. Közösen viseltük ennek a terhét. Győztesek vagyunk. Ilyet eddig még nem csináltunk. Győztesek vagyunk. De hagyjuk a pályázatot. Győztesek vagyunk. Igen. Ott és abban a helyzetben, ahová helyezett téged az élet. Ott. Nem csak itt a templomban vagyunk győztesek. Itt jól hangzik, és persze bátorít bennünket, és szárnyakat ad, de mihez kilépünk a templomból, ott is győztesek vagyunk, ha hazamegyünk ott is, a munkahelyen ott is, győztes vagy. Ha hiszed, hogy Jézus a Krisztus. Hogyan fogod megélni, testvérem? Hadd kérdezzem meg így végezetül. Hogyan fogod megélni most, ha te győztes voltodat, mihez kilépsz a templom ajtón? Mit jelent majd a számodra az, hogy győztes vagy? Nem csak úgy egy egyszerű győztes, legyőzted a világot. Legyőzted a világot. Ezt írja az apostol. Mit jelent ez a számodra? Hogy fog ez nyilvánvalóvá válni? Nem csak a te számodra, a családod számára. Vagy a munkatársaid számára. Vagy a szomszédjaid számára. Az, hogy te győztes vagy, és nem vesztes. Van ötleted erre? Van gondolatod ehhez? Mertél már gondolkozni ezen? Kérlek, hogy tedd meg, ne miattam. Ne az Isten miatt, magad miatt. Csak egy 5-10 percet szállj oda a mai napodból arra, hogy ezt megválaszold. Hogyan fogják meglátni rajtad, hogy győztes vagy? Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Győztes? Hát menj, és győz. Amen. Megkezdett énekünk 6. versét énekeljük. Hála légyen te néked, hogy megjelentél te magadat, hogy megértettük, Uram, a te akaratodat.